Szentséges színed előtt köszönjük, hogy megállhatunk, kegyelmes mennyei atyánk, háladással és hódolattal köszönjük neked ezt a lehetőséget, amikor még egy alkalmat adtál nekünk, hogy benned örvendjünk, hogy téged dicsőítsünk, hogy téged megláthassunk, és hogy szólhass hozzánk. Kérünk téged, menjen végbe te terved köztünk, és bennünk ezen a délután. Kérünk téged, az ördög munkáját roncsd le, hogy semmi ne sikerüljön neki köztünk, hogy ne tudjon megszavarni az ige szólásban és az ige hallgatásban, az éneklésben, a bizonyságtevésben, hanem minden legyen a te neved dicsőségére. Urunk, szükségünk van áldott jelenlétedre, szentséges beszédedre, és abban, hogy a mi életünk és a mi szívünk megnyíljon előtted, hogy befogadjuk mindazt, amit mondani akarsz nekünk, és átalakítsa az életünket úgy, hogy neked kedves legyen. Amen.
Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonikabeliekhez írott második leveléből fogom olvasni. Az első részből az első 12 verset fogom felolvasni. Pál, Szilvánus és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a Jézus Krisztustól. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás irántoló szeretet gazdagodik minnyájatokban, úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezetében veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyet szenvedtetek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelmmel fizessen. Nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon, mivelünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicsőséges hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk legyen tegyen titeket méltóvá az elhívása, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti ő általa a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Eddig az igazsása.
Színű, hogy megszoktuk mindannyian, hogy Pál apostol hogy kezdi az ő leveleit írni, és néha megkísérthet az a gondolat, hogy hát így szokás ezt mondani, viszont ő nem szokásból tette. Pál és Szilvánus és Timóteus a Tesszalonikabeli gyülekezetnek Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Három dolog foglalkoztatott ebből az igéből. Az első az, hogy Pál apostol nem minden gyülekezetet nevezett gyülekezetnek, Krisztus gyülekezetének. Nem minden összejövetel volt az ő szemében, és nem minden közösség volt az ő szemében, vagy gyülekezet a szó bibliai és szoros értelmében. És ezért nevezi meg, és azt mondja, a Tesszalonika beli gyülekezetnek, amely Istenben van, ami atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Nem akármilyen összegyülekezése a hívőknek, vagy nem hívőknek nevezhető gyülekezetnek a Pál felfogása szerint. És azt hiszem, hogy Pál jól értette Istent, és jól értette az Úr Jézus Krisztus akaratát. Adjunk hálát, az volt a szívemben, adjunk hálát Istennek, ha egyet értünk az Úr Jézussal és Pállal, hogy mi tartozik gyülekezetnek. Az Istenben, ami atyánkban, az Úr Jézus Krisztus által. Ha Isten nevében, az Atya Isten nevében, az Úr Jézus Krisztus jelenlétébe, vagy az ő jelenlétének vágyásába gyűl össze valaki, valahova, arra azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok. Úgyhogy senki ne állítsa magát, hogy valahova összegyűl, és nem az Isten dicsőségére, nem az Úr Jézus nevében, hanem valami más ok miatt, és azt Isten gyülekezetének lehet nevezni. Máskülönben az eklézsia szó, ez görögből jön, az nem volt egy vallásos jellegű szó. Ha egy falu gyűlésre összegyűltek, hogy megválasszák mondjuk a falu bíróját, vagy megválasszák mondjuk az éjjeli őrt, akkor azt mondták, hogy ez az eklézsia. Pál innen veszi, ebből a szóból veszi a gyülekezet szót, mert ez gyülekezetet jelent. De a Krisztus gyülekezete azoknak az embereknek a közössége, akik Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban gyűlnek össze. Hála, hogy Isten megértette velünk, hogy nem mondhatjuk minden gyülekezetre, gyülekezésre és minden aktivitásra, hogy ez az Istentől van. Akik az ő nevében, az ő dicsőségére, az ő akarata szerint gyűlnek össze, ez Pál apostol felfogásában a gyülekezet. Hála Istennek, ha ehhez a gyülekezethez tartozunk, lélekben és testben. A másik dolog, ami foglalkoztatott bevezetésként, hogy nem kíván jó szerencsét ennek a gyülekezetnek, nem kíván sok pénzt, nem kíván sok egészséget, hanem kívánja kegyelmet és a békességet. Úgy látta Pál apostol, hogy a kegyelemben minden megvan, amire szüksége van az embernek. Kegyelem az, hogy élünk, kegyelem az, hogy egészségnek örvendhetünk, kegyelem az, ha megtérhetünk, kegyelem az, hogyha méltókká tétetünk a mi Istenünk országára, vagy méltókká tétetünk, valószínű testvérem fog erről többet beszélni, a mi elhivatásunkra, ez mind kegyelem. Ez nem jár ki nekünk. Automatikusan gomnyomásra nem jár ki nekünk. Ez kegyelem. Ez meg nem érdemelt kegyelme az Istennek, amit adnak az embereknek ad, akik megnyílnak a kegyelem előtt. Pál apostol azt mondta, a múlt vasárnap volt erről szó, hogy végezetül, mint egy torszülöttnek, mint egy nem odavalónak, mint egy alkalmatlannak, aki a bűnösök közül a legnagyobb nekem is megjelent. Én sokat munkálkodtam, többen, mint az egész, de nem én, hanem az Istennek, bennem munkálkodó kegyelme. Kívánom magamnak, és a kedves testvéreknek, és a kedves jelenlevőknek, hogy próbáljuk ezt elfogadni Istentől, hogy semmit nem érdemlünk ezen a földön. Ha van valami, akkor ez kegyelem. Kegyelmet csak, vagy békességet csak azoknak lehet kívánni, akik a kegyelmet elfogadták. Azt mondja itt az ige, kegyelem néktek és békesség. Nem békesség néktek és kegyelem. Ha valaki elfogadta a kegyelmet, az kész elfogadni a békességet. Az képes arra, hogy békességben éljen. Mert a kegyelem azt jelenti, hogy az óember meghalt, keresztre feszítetett, és elkészült a talaj a szívben a békességre. Az ember, amit magától, úgy mondjam úgy, önfegyelemből békességnek nevez, az csak addig tart, az a fajta békesség, amíg egy kicsit hozzá nem nyúlnak az ennyihez. Mikor egy picit hozzányúltak az ennyihez, akkor baj van. Pál apostol tehát kívánja kegyelmet és a békességet, ami Urunk Jézus Krisztustól, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Mennyire körülírja, mennyire körül bástyázza Pál apostol a gyülekezetet és a hívő ember életét. Atyánktól, ami Atyánktól, Istenünktől, az Úr Jézus Krisztustól. Kívánom azt, hogy én is, kedves jelenlevők, kedves testvérek, sokat mondjon nekünk ez. Mindent jelentsen nekünk ez. Más idegen tudományt ne engedjünk magunkhoz közel. Az mind fecsegő beszéd, mind félrevaló beszéd. A kegyelem a miénk, a békesség a miénk, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ha ez munkálkodik bennünk, akkor jöhet a dicséret, nem bizakodunk el, mert itt Pál apostol azt mondja, hogy dicsekedünk veletek, akkor nem bizakodunk el, akkor jöhet majd a fenyítés, vagy a figyelmeztetés, mert ha valaki kegyelemből él, akkor kegyelemből fogadja ezt. Az Úr segítsen meg, hogy jól érezzük magunkat ebben a gyülekezetben, ahol az Istenben vagyunk, a mi Atyánkban vagyunk, az Úr Jézus Krisztusban vagyunk. Amen. Egy másik éneket énekel az énekkar, és utána pedig Olá Adél testvérnő szolgál a Jóisten.
is. Csodálatos vagy. Élő, hatalmas és jelenvaló. Szavak zűrzavarában szíven talál a szó. Halálból életre keltő, új útra indító. Sodor, mint a vihar, győzelmes erővel. Hívsz, és indulni kell. Küldesz, és menni kell. Szolgálni, tenni kell. Szeretetet parancsa, szívünkben énekel. Nyomodban új, meg új tanítvány indul el, szolgálni, mint a fény. Ízt adni, mint a só, hogy bennük is te szolgálj, ő bennük is, te légy élő, hatalmas és uralkodó. Amen.
Nagypéntek húsvét óta mindig egy ének van a szívemben, az, hogy láttad őt, amikor megfeszítették, és láttad őt, amikor föltámadott. Nekem ez a húsvét és nagypéntek egy teljesen másabb volt, mint eddig, mert ahogy néztem, hogy az úgynevezett keresztény világban is az emberek megpróbálnak valamilyen szinten az ő maguk módján bizonyos ételeket elhagyva felkészülni, vagy akár arra is, hogy ó, most nem mondok neked semmit, mert jön a húsvét, és nem akarok veled vitatkozni, nem akarok rosszat mondani rád. Úgy feltevődött, úgy feltett a Szentlélek a szívemben a kérdést, hogy mit jelent számomra a nagypéntek ebben a nagy rohanó világban, amikor annyi munkája van az embernek, úgy valahogy elmerülünk a munkában, valahogy a húsvétra való felkészülés is, a sok munka, a sok annyira mindennek meg akarunk felelni is, és úgy a munkahelyünkön is ilyenkor nagyon nagy a hajsza, és úgy megdöbbentem magamban, hogy vajon ebben a nagy hajszában, amikor alig van időnk pihenni, alig tudunk időt szakítani az igére, alig tudok odafigyelni a fáradtságtól az igére, vajon meg tudom-e hallani, vajon eljutok-e oda, hogy felismerjem, hogy lássam Jézus Krisztust. És úgy megértettem, hogy mit jelent számomra a húsvét. Minden évben megismétlődik, minden évben ugyanaz jön, tudjuk, húsvét, nagypéntek, pünköst, karácsony, és úgyból ismétlődik. És úgy megértettem a szívemben, hogy látnom kell. A húsvét azt jelenti, hogy látnom kell Jézus Krisztust, a szenvedőt. De nem csak elméletileg, hanem bent a szívemben, a lelkemben is. Úgy vágytam erre, hogy valóban lássam őt. Hogy lássam, mert csak megértettem azt, hogy karácsonykor eljött. Vállalta azt, de lényegében nagypéntekkor, amikor kimondta, hogy elvégeztetett, akkor volt a csúcspontja annak, amiért eljött Jézus Krisztus. Akkor, mikor kimondta, hogy elvégeztem mindent, megtettem, elvégeztetett, valóban ebben a pillanatban történt az az igazi győzelem is, amiért élünk mi is, és amit kaptunk mi is, ez a győzelem is. Csak úgy tudom a feltámadásnak az örömét és győzelmét megnyerni, hogyha el tudok jutni én is, hogy meg tudom látni, át tudom érezni valahol. Tudom, hogy ezt mi nem tudjuk megérteni. A mi emberi elménk annyira végleges, a mi érzelmeink annyira el van foglalva más egyébbel, hogy olyan nehezen tudjuk megérteni és átélni azt, hogy valóban mit tett értünk Jézus Krisztus is. Azt hiszem, hogy egy nagyon kicsi részét ennek valahogy a Szentlélek megéreztette velem. És mikor úgy ezt megéreztem, és éreztem a felelősségét ennek, úgy bennem volt az ige, amit Pál apostol mondta, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a bűnneket estéből. Vagy úgy megéreztem, hogy mennyire nyomorult vagyok, mennyire rá vagyok szorulva Isten kegyelmére, mennyire sok mindenben nem úgy teszek, nem úgy viselkedek, nem úgy beszélek, befolyásolnak, mennyire be tudnak folyásolni a körülöttem levő dolgok, a körülöttem levő emberek, mennyire tudom az aklatottságomat, mindenemet, fáradtságra, munkára, mindenre ráfogni, és ahelyett, hogy legelőbb Istenhez fordulnék és imádkoznék is. De milyen jó, hogy ennek az igének nincs vége, hanem azt mondja a Pál apostol, hogy de hálát adok az Istennek, aki nékem a győzelmet, az üdvösséget adja, más pedig nem másban, hanem a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztusban. Úgy szeretném, hogy ne csak egy húsvéti vasárnapon, vagy egy nagypénteken, hanem minden egyes gyülekezeti alkalmon és minden egyes napon úgy megmaradjon a szívemben ez, és úgy tudjak élni ezután is, megtanuljak úgy élni keresztény életet, hogy valóban a Krisztus feltámadásában is győzelmében éljek.
már nem volt arra idő, hogy Bibliórán elmondjam azt a gondolatot, ami foglalkoztatott. Ugye így is meghaladtuk jóval a Bibliórára szánt időt. De úgy gondoltam, hogy délután majd elmondom, ha alkalom lesz rá. Aztán amikor mondták, hogy nincs elég szolgálattevő, vagyis hát nem, hogy nincs elég, hanem hogy akinek van a szívében valami, az mondja el. Szeretnék két ívege igeverset felolvasni. Biztos emlékszünk, hogy miről volt szó. Azt mondja a 20. vers, Máté Evangélium 16. 20. verse. Azután megparancsolta tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Olvasnám Máté 28. 19-et. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ha ezt a két igeverset csak így kiragadjuk, és azt nézzük, hogy külön boncolgatjuk, akkor úgy látjuk, mintha ellenmondás lenne benne. Az egyik helyen azt mondja az Úr Jézus, hogy nem mondjátok meg senkinek, hogy ő a Krisztus, a másik helyen pedig azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká, és menjetek el szélesebb világra. Gondolkoztam rajta, hogy milyen jó, ugye a reggel imádkoztunk, hogy az igének ne csak hallgató, hanem megtartó is legyünk, de természetesen nem mindegy, hogy milyen hallgatói vagyunk. Nem jó a bizonyos igeverseket kiragadni a Bibliából, és csak azokat mércének állítani, mert hogyha csak ezt olvasnánk fel, akkor nem mondjátok meg senkinek, hogy ő a Krisztus, bezárjuk a Bibliát, és nem mondjuk meg senkinek, és megtartjuk magunknak. De itt nem arról van szó, hanem tulajdonképpen itt is azt láthatjuk, hogy az Úr Jézus és a Jóisten szabad akaratot adott nekünk. Szabad akaratot adott az embereknek. Nem kell mi ráerőltessük az emberekre, hogy van egy Krisztus, hogy az, aki meghalt miértünk, az nem más, mint ami megváltunk. Mert ugye az emberek kis Jézusnak, meg Illésnek, meg Keresztelő Jánosnak, meg akárminek prófétáknak tudják és tartják, még a mai világban is talán most egy kicsivel belegondoltak, és követtem a román tévén is az eseményeket, mintha egy kicsit másképpen vennék, hogy igen, volt valaki, aki meghalt a világ bűnéért. De addig, míg rá nem jön az ember személyesen, hogy az én bűnömért halt meg, addig, míg rá nem jön az ember, hogy nekem a Krisztusom, addig elég idegen tőlünk. És milyen jó az, hogy a Jóisten megadta nekünk ezt a lehetőséget, hogy válasszunk. És bátorítom magamat és mindannyiunkat, hogy mindazokat, akik még talán nem tudják ezt így elmondani. Családban is ugye mondjuk, hogy ki a Krisztus, látszik is, ugye, ahogy hallottuk már nagyon sokszor a szolgálatokban, az ige hirdetésben is, hogy családban meglátszik, hogy valóban a Krisztus a Krisztus a te életedben, meg az én életemben, de nem kell mi ráérültessük se a gyermekeinkre, se a kívülállókra azt, hogy de bizony ő a Krisztus. Majd ők meggyőződnek róla, nekünk csak hirdetni kell úgy, ahogy itt menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Hirdessük továbbra is, hogy ő az igazi Krisztus. Amen.
Nagyon örülök annak, hogy itthon lehetek. Most egy kicsit hosszabb időre tudtam hazajönni. És a délelőtt valaki szólt, hogy ha lenne valami a szívemben, akkor elmondhatom, és én a példázathoz hasonlóan azt mondtam, hogy nem megyek, mert nem készültem, de mégis itt állok most. És azt hiszem, minél tovább halogatom, hogy kiálljak ide, annál nehezebben fog menni. És különben is úgy gondolom, hogy mindazok, akik, mindannyiunk, akik az Úr útján járunk, annyi minden történik a hétköznapokban, meg az életünkben, hogy rengeteg mindenről van, amiről beszélhetünk. Nekem is nagyon-nagyon sokat jelentett a Biblia óra ige, és nagyon megfogott az, amit az Erdélyi Béla testvér mondott, hogy nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy meghatározzuk Istennek azt, hogy mit kezdjen az életünkkel. Hogy ötleteket adunk neki, hogy hogyan rendezze be, mi az, amit eltávolíthat, vagy mi az, amit szeretnénk elérni, és jó lenne, hogyha ő is egyetértene velem. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy igét felolvasni, ami nekem nagyon sokat jelentett az Ézsaiás könyvéből, most nemrég olvastam. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje, én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amely járnod kell. Nekem ez azért jelent olyan sokat, mert megtanultam, vagyis mert fiatal korom óta gyakorlom azt, hogy mérföldköveket rakok le az életembe, hogy emlékezzek, ahogy az Izrael népe is emlékezett arra, hogy Isten mi volt az, amit elvégzett az életükben. És nekem is vannak ilyen lerakott mérföldkövek az életemben, és most, ha visszagondolok azokra a nehéz időkre, amiken Isten átvezetett, a sok miértjeimre, hogy miért enged meg még egy iskolát, miért nem azt a munkahelyet adja, és rengeteg minden miért volt az életemben, és most, ha visszanézek mindenre, amin eddig Isten keresztül vezetett, akkor azt mondom, hogy ő tudta, nagyon jól tudta, hogy melyik úton járat, és mi az, ami javamra válik, mi az, amin keresztül kell mennem. És hallottam, nemrég olvastam egy történetet, ami számomra nagyon-nagyon sokat jelentett, és ezt még szeretném megosztani. Ez a történet arról szól, hogy amikor Isten kezébe rakjuk az életünket, akkor úgy képzeljük el, hogy olyanok vagyunk, mint egy épület. Egy kicsit romba dőlt épület, és aztán, ahogy Isten elkezd dolgozni az életünkön, akkor elképzeljük, hogy milyen jó lesz, amikor befejez végre, és egy gyönyörű szép kertes ház leszünk, ahol gyerekek játszanak az udvaron, ahol mindenki boldog lesz, és aztán nem számítunk arra, hogy mennyire fáj, amikor kitör egy-egy falat, vagy átrendez valamit, vagy föltúrja a kertet, amikor nem úgy történnek a dolgok, amit elképzelünk, és lehet, hogy kiáltunk, hogy hé, én ezt nem így gondoltam, nekem ez nem kell, nekem ez nem válik javamra. De hogyha belesimulunk az ő kezébe, akkor rájövünk arra, hogy minden a javunkra volt, amit eddig tett. És aztán, ahogy kiveri a falakat és új tornyokat épít, rájövünk, hogy nem kertes házat épített belőlünk, hanem egy palotát. És szeretném, hogyha én is ezentúl is, ezután is úgy tudjak majd visszanézni az életemre, meg úgy tudjam Isten kezébe helyezni a későbbi életszakaszokat is az életemben, hogy elhiggyem neki, hogy mindaz, amit tesz az életemben, az javamra fog válni. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.
azt szeretném elmondani a testvéreknek, hogy milyen sok jóért mostanában minket, családunkat, és hogy mennyire tapasztalhatjuk az ima meghallgatás áldását életünkben. Nekünk az a húsvét nagyon sok mindent jelentett, hiszen dupla ünnepünk volt. Ugye a családban egy új élet érkezett, akire rá tudunk csodálkozni, akiért hálásak tudunk lenni. Ugye itt van az ünnep, amit a Bibliából olvasunk és emlékezünk rá, és rengeteg ima meghallgatás, rengeteg átélés. Az, amikor már potyognak a könnyeink, és úgy érezzük, hogy nincs tovább, akkor egy apró fohász, egy sóhaj, és ha nem is pontosan úgy történik az ima meghallgatása, hogy mi azt elképzeljük, vagy mi ahogy szeretnénk, vagy ahogy megpróbáljuk megmondani nekünk, ez lenne jó, de már is ott van a válasz rá. És ezt tapasztaljuk, testvéreim, naponként, hogyha valami ma nem megy, imádkozunk, holnapra megoldódik. És olyan hálásak vagyunk ezért. És itt van ez az ünnep, múlt hétfőn már nagyjából elmondtam, hogy számomra ez mit jelent, de naponként tapasztalom azt, hogy mit jelent számunkra az, hogy közelebb kerülni a Jézus Krisztushoz. Mit jelent az, hogy odabízni magunkat neki. Itt van ez a csöpség az életünkben, és látjuk azt, hogy ha baja van, akkor mit csinál? Sír. És mi történik? Ugye jön az anyukája, vagy talán az apukája, fölveszi, megsimogatja, magához öleli, és egyből megnyugszik. Aztán, ahogy enni kapott, jól lakott, egyből mosolyog. És az jutott eszembe, hogy itt vagyunk mi, hívő keresztények. Mi a mi feladatunk? Ha bajunk van, sírunk, imádkozunk egyet. Közelebb kerülünk Jézus Krisztushoz, ő átölel, megsimogat, és egyből jó lesz nekünk. Itt vannak az ima meghallgatások, itt vannak az, hogy a miértjeinkre a válaszok, itt vannak azok, hogy köszönöm szépen. És ezt szeretném átélni naponként, és így szeretnék közelebb kerülni Jézus Krisztushoz naponként, és ezt kívánom a testvéreknek is. Amen.
Délelőtt a Péterrel kapcsolatban én is elgondolkodtam a Biblia órán, és nem olyan régen volt nagypéntek, és arra az esetre gondoltam, amikor megtagadta az Úr Jézust, és akkor talán gondolhatunk arra is, hogy azért történhetett meg, mert messziről követte őt. De mi a helyzet, amikor délelőtt olvastuk az ígét, és azt mondta az Úr Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, ott volt mellette. Mégis tudott úgy szólni, hogy az Úr Jézus ezt kellett mondja. És azon töprengtem, hogy és eszembe jutott az az igevers is, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Lehetünk közel az Úr Jézushoz, mégis megbotlunk. Talán csak éppen a tekintetünket vesszük le róla. Húsvétkor énekeltük a családban ezt az éneket. Szeretném elolvasni a szövegét. Inkább húsvéti ének is, hogyha ott nyelv vállalja, hogy kíséri, el is énekelném. Az életem ajtaján ott van már a húsvéti bárány vére. Jöhet az ellenség teljes hada, a vér oltalmat ad nekem. Sátán, ha támad és elcsügget, szilárdan állhatok meg. Nincs már többé kárhoztatás, mert a bárány vére elfedez. Úgy szeretném, hogy mindig ott lennék a vér alatt, hogy az Úr tisztítson, tudjak ránézni, minden nap erőt kérni, hogy tudjak haladni azon az úton, amelyen ő vezet, és ezt kívánom mindenkinek. Az életem ajtaján ott van már a húsvéti bárány vére. Jöhet a az ellenség teljes hada, a víroltalmat ad nekem. Sátán, ha támad és elcsükkeszt, szilárdan állhatok meg. Nincs már többé kárhoztatás, mert a bárány vére elfedez. A bárány vére elfedez. Ne mossa beneim tiszta vetez, Isten kegyelméből szent és tiszta lehetek. A bárány vére elfedez, ne várt az ellenség gonosz terve, nincs már mi legyőzhetne, mert a bárány vére elfedez.
Yeah.
szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében, akik ezen a délután is úgy döntöttek, hogy velünk töltik ezt a délutánt az Úr Jézus lábainál. Kívánom az Úr áldását, békéjét, és ahogy Pál apostol mondja, kegyelmét mindenkinek, ha tapasztalja meg személyesen, és ha tudjon válaszolni e kegyelmi hívásra, e kegyelmi alkalomra. Most pedig egy énekkari számot kérünk, és a Szilárd testvér igehirdetése következik.
Testvérek, hogy én is szeretettel köszöntsek mindenkit. Örülök annak, hogy sok ismerős tekintet, szempár néz rám és figyel engem. Mindig örültem annak, hogy akárhányszor őszinte voltam itt a gyülekezetben, és valamit úgy őszinten a szívemből elmondtam itt a testvéreknek, akkor soha nem éreztem azt, hogy olyan valaki rosszul fogadta volna, vagy rosszul kezelte volna ezeket a dolgokat, hanem mindig örültem annak, hogy érezték azt a testvérek, hogy a jó indulat és a szeretet vezérelt ebben. És szeretnék most is egy néhány dolgot elmondani, amit én őszintén megértettem ebből az igéből, és röviden elmondani azt, amit az Úr a szívemre helyezett. Az egyik dolog az, hogy mostanában észrevettem azt, hogy még a lelkipásztorok is, de mi hívő emberek, én is, nagyon sokszor elméletben nagyon jól tudjuk a dolgokat. Nagyon jól ismerjük Isten igéjét, de a gyakorlat az nem felel meg annak, amit mi hiszünk és vallunk. Nagyon sokszor beszélünk, és nagyon sok dolgot beszélünk egymásnak, de nagyon sokszor nem úgy élünk. Nagyon sokan úgy élnek, hogy az a történet mondja, hogy sokan úgy élnek, hogy éppen csak beférjen a ruhájuk szára, vagy az se baj, hogyha odazárja a mennyországnak az ajtaja, a kabátjukat, vagy a szoknyájukat a mennyország bejáratán, csak jussanak be a mennyországba. Nem számít az, hogy hogyan élünk, nem számít az, hogy mint élünk, csak hogy kerüljünk be az Isten országába. És testvérek, ma szeretnék egy néhány dolgot arról mondani, amit Pál apostol mondott, hogy legyetek méltóak Isten országába. Legyetek méltóak. És egy néhány dolgot elmondok azt, amit csak az igéből nagyon sok dolgot lehetne mondani, de amit én az igéből megértettem, hogy mire gondol Pál apostol akkor, amikor azt mondja, hogy ti méltóak vagytok Isten országára. Nem kiérdemelték, hanem oda, ahova tartoznak. Annak megfelelően is élnek. És ez kell nekünk is az életcélunk legyen, hogy oda, ahol tartozunk, oda azt, amit vallunk, annak méltóan, annak megfelelően is éljünk. Sokan elmondták, hogy elgondolkoztatta őket a Biblióra, nem voltam itt, nem tudom, miről volt szó. De ne maradjon csak a gondolatainkban, látszódjon meg a tetteinkben is. Olyan sokat beszéltünk a szeretetről is, és ma délután is arról hallottunk, de amikor hazamentünk ma, lehet sokan voltunk türelmetlenek, lehet sokan haragudtunk meg a másikra, pedig erről hallottunk, és olyan sokszor hallottunk már ezekről a dolgokról. Éljünk méltóan arra, ahova tartozunk. Ahhoz, akihez tartozunk. Az első dolog az, hogy nézzük meg azt, hogy kik nem méltók Isten országára. Arról olvastam fel az igét, hogy Pál apostol arról beszél, hogy azok, akik üldözték, és azok, akik ott megverték, vagy valamilyen féleképpen megkárosították a tesszalonikai gyülekezetet, azokra büntetés vár. Nem csak azt mondja, hogy nem méltóak Isten országára, hanem azt is mondja a Pál apostol, hogy az Úr Jézus Krisztus tüze fog rájuk lesújtani. És nem azokra fog lesújtani, akik minket bántanak. Nem azokra fog lesújtani, akik minket üldöznek. Hanem elmond itt két dolgot Pál apostol a 8. versben. Azt mondja, hogy akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek az evangéliumnak. Nem azokra fog Isten tüze lesújtani, nem azokat fog Krisztus megbüntetni, akik minket valamivel megkárosítottak, vagy legalábbis nem azért fogja őket Isten sújtani az ítéletnapkor, hanem azért, mert nem ismerték az Istent, azért, mert nem engedelmeskednek az Úr Jézus Krisztus evangéliumának. Azt olvassuk Isten ismeretéről, az Úr Jézus Krisztus mondja, hogy aki lát engem, az látja az Atyát. Aki ismeri Krisztust, az ismeri az Atyát. Krisztus nagyon nehéz Isten nagyon nehéz megismerni, de az Úr Jézus Krisztus által, és az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetele, feltámadása ez lehetővé tette. És most, amikor Tamás vasárnapjára gondolunk, gondoljunk arra, hogy kiknek jelent meg az Úr Jézus Krisztus a feltámadásakor. Nem a Kajafáshoz ment oda, és azt mondta neki, na nézd meg, Kajafás, ki vagyok én? Nézd meg, hogy igazat mondtam, amikor azt mondtam, hogy de harmadnapra feltámadok, és itt vagyok, feltámadtan. Nem az őrökhöz ment oda, akik őrizték az ő testét, és nem őket vette elég, hogy hiába őriztek engem, én Isten vagyok. Nem Pilátushoz ment oda, és na, nézd meg, Pilátus, te engedted, hogy megöljenek, most mosd a kezdédet, most mit fogsz mondani? Hogy fogod ezt kimagyarázni? Hanem azokhoz ment oda, azokkal ismertette meg magát, akik azelőtt is hittek benne, akik azelőtt is megvallták, hogy te Istentől jöttél. Akik azelőtt is megvallták, hogy te vagy a Krisztus. Kedves testvérek, és azok, akik itt vannak, csak azok ismerhetik meg Istent, akik hisznek Krisztusba. Csak azoknak jelenti ki magát az Úr Jézus Krisztus, akik hisznek ő benne. Aztán azt is mondja itt, hogy nem engedelmeskedtek az evangéliumnak. Nagyon sokszor látok, és valószínűleg látunk embereket, akik úgy keresik az Istent. Akik olvassák a Bibliát, érdeklődnek a hívőség után, keresik az isteni dolgokat, eljönnek a gyülekezetbe, és már azt gondolnánk, hogy csak egy ennyi hiányzik ahhoz, hogy megtérjenek, csak egy ennyi hiányzik ahhoz, hogy valóban hívőké legyenek, és sokszor elgondolkozunk azon, de miért nem sikerül még? Vagy sokszor eljutnak valameddig, és utána meghátrálnak. És azon gondolkozunk, de hát miért történik ez meg? Azt mondja Pál apostol, mert nem engedelmeskednek az Úr Jézus Krisztus evangéliumának. Érdekes az, hogy az Úr Jézus Krisztus azt mondja, aki utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét. Egy másik helyen arról beszél Krisztus a gazdag ifjúnak, hogy a gazdagoknak olyan nehéz bemenni az Isten országába, mint a tevének átmenni a tűfokán. A harmadik helyen arról beszél Isten, hogy amikor az a gazdag ember, az a gyűjtő, aki igaz gyöngyöket gyűjtött, és megtalálta az egyik legértékesebb gyöngyöt, akkor eladta mindenét, hogy az az övé legyen. Sokszor azért nem tudnak az emberek hitre jutni, mert nem tudnak engedelmeskedni, mert nem tudnak lemondani. Mert az Úr Jézus Krisztus követése az lemondással jár. És amikor arra hív fel minket az Úr Jézus Krisztus, hogy engedelmeskedjünk neki, akkor arra hív fel bennünket, hogy mondjunk le dolgokról. Mert így teljesítjük az Úr Jézus Krisztusnak a követését. Így tudjuk igazán követni őt. Aztán most hadd beszéljek arról, hogy mit láttam meg, hogyan lettek méltóak, és hogyan élhetünk méltóan a tesszalonikai gyülekezet életében. Egy üldöző gyülekezet volt ez a tesszalonikai gyülekezet. Lehet, hogy erősebben szenvedték el az üldözést, mint az akkori gyülekezetek. Abba az első században a legtöbb császár üldözte a keresztényeket, és nagyon nagy kínokat kellett átéljenek. És Pál apostol épp egy ilyen időbe ír ezeknek az embereknek, ezeknek a testvéreknek. Az a Pál apostol, aki maga is rengeteget volt a hitéért, azért, mert megvallotta Krisztust börtönbe. Rengeteget szenvedett, megverték azért, sokszor menekülnie kellett egyik városból a másikba, azért, mert prédikált Krisztusról. És azt mondja Pál apostol, hogy én hálával tartozok az Istennek, értetek. És az első dolog, amiben én észrevettem, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos a keresztény ember életébe, hogy méltó legyen ahhoz, amit hisz, és ahhoz, amihez tartozik, hogy hálás legyen a testvéreiért. Hogy hálás legyen azokért az emberekért, akikben Isten munkálkodik. Lehet, hogy mi nem élünk át most üldöztetést. Lehet, egyesek át fognak élni, lehet, át fogunk élni, vagy lehet, átéltek egyesek üldöztetést, most nem élünk át még hasonlót sem, mint amik akkor mint ahogyan akkor üldözték a keresztényeket. De azt nagyon lehet látni, hogy a sátán most másképp munkálkodik itt a mi országunkban, itt a mi környezetünkben. Azt figyeltem meg, hogy a mai világban az emberek arra törekszenek, hogy mindig kritizálják egymást. Ma mindenkit lehet kritizálni. Lehet kritizálni a politikusokat, lehet kritizálni az egyházi vezetőket, lehet kritizálni egymást. És itt Pál apostolon azt látjuk, hogy azt mondja, hogy hálával tartozom Istennek, értetek. És olyan nagy dolog az, testvérek, hogy a szenvedésben meglátjuk azt, hogy milyen fontos az, hogy vannak testvéreink. Milyen fontos az, hogy tartozunk valahova, és erősítjük egymást. Pál apostol úgy fejezi be, hogy én imádkozom értetek, és imádkozunk értetek. Emlékeztet őket arra, hogy nem csak egyedül gondol rájuk, hanem úgy kezdi, hogy Szilvánusszal és Timóteussal. Itt vagyok, és együtt gondolunk rátok. Együtt imádkozunk értetek. Testvérek, ha tartozunk valahova, és hogyha egy közösséghez tartozunk, akkor legyen bennünk ez az indulat. Ez az indulat, amikor meglátjuk azt, hogy Isten munkálkodik a másikban. Isten munkálkodik az ő gyülekezetében. És ezt Pál apostol nem csak megszokásból csinálta, nem csak megszokásból írta, hanem Pál apostol levelében mindig látszik az az őszinteség, az az egyenesség, és ha valami problémája volt, azt mindig egyenesen megmondta. De akkor is látta az Isten munkáját. Ott van például a korintusi gyülekezet, amikor nem voltak egészen a helyükön. Amikor paráznaság volt a gyülekezetben, de ott is azt mondja, hogy hálával tartozok az Istennek, értetek. Azért a munkáért, amit az életetekben végez. Mennyire más volt prédikálni is egy ilyen lelkülettel a közösségben Pál apostolnak. Mennyire más volt beszélgetni ezekkel az emberekkel, amikor hálás volt azért, amit Isten végzett az ő életükbe. Hogyha méltóak szeretnénk lenni, akkor legyünk hálások egymásért. Becsüljük meg egymást. Aztán ott van az a gondolat, azt mondja Pál apostol, hogy hiszen a ti hitetek nőttön nő. Úgy elgondolkoztam azon, hogy olyan sokan mondják azt, hogy én hiszek Istenben. Én hiszek az Úr Jézus Krisztusban. De itt azt mondja Pál apostol, hogy a ti hitetek nőttön nő, folyamatosan nő. És ezt meglátta, ez nem csak elmélet volt, nem csak azt mondták a tesszalonikaiak, hogy mi hiszünk Istenben, hanem látszott az életükbe az is, ahogyan megélték az üldöztetést, látszott az bennük, hogy folyamatosan növekszenek a hitben. Úgy gondolkoztam azon, hogy milyen csodálatos dolog az, amikor az ember minél jobban rá tudja, oda tudja engedni az életét Istennek. Amikor azt tudja mondani, hogy itt vagyok Istenem, én hiszem, hogy te tudsz cselekedni az életemben, és legyen akármilyen körülmény, legyen akármilyen kísértés. Én itt vagyok, Istenem, és te tudsz velem cselekedni. Úgy látom azoknak az embereknek az életében, akiket a Biblia úgy ismer, mint a hit, úgy ismertet előttünk, mint a hit példáit. Ott van Ábrahám, akit kihívott egy gazdag, egy jómódú városból, egy fejlett városból, és azt mondja, elvisznek egy helyre. És elvitte arra a helyre, és amikor odaértek, azt mondja, hogy ez a tied lesz, de azon voltak. Az tele volt. És akkor mit gondolnak, hogy mi lesz most? Nem tudjuk, mi lesz. Isten megígért, hogy az az övég lesz. Aztán megígér azt is, hogy fiút lesz, és ott van Ábrahám már 100 éves, és még nincs fia, és amikor megadja neki Isten a fiúgyermeket, akkor azt mondja, hogy gyere és áldozd fel azt a fiúgyermeket. És én majd gondolkozom, gyere és áldozd fel, és amikor odaérnek a hegynek a lábához, a fiú megkérdi, hogy Izsák megkérdi Ábrahámt, hogy és mi lesz az áldozat, apám? És azt mondja, Isten gondoskodik róla. A hit az folyton nő, növekszik a mi életünkbe. Egyre jobban odaadjuk magunkat Istennek. Aztán ott van Dávid is, akit 17 évesen felkennek királyá, és megígérik, hogy te leszel Izrael királya. És ahelyett, hogy ott a király udvarba minél jobban beilleszkedett volna, úgy szövetséget kötött volna emberekkel, meg voltak neki már a katonái, meg voltak szövetségei, de hogy feljebb ívjen az ő pályafutása, az történik, hogy a király, akinek a helyére kellett volna lépni, elkezdi üldözni. És üldözi, és meg akarja ölni. És feltehetne volna a kérdés, hogy Istenem, de miért történik ez? Hogyan leszek király? Nem. Ő hitte azt, hogy amit Isten megmondott, az be fog teljesülni. Nagyon sokszor mi is kerülünk különböző kísértésekbe. És Isten különbözőképpen megpróbál bennünket. Rengeteg alternatívát ajánl nekünk, hogy a mi hitünket megtagadjuk. De azt mondja Pál apostol, hogy legyetek méltóak, a ti hitetek folyamatosan növekedjék. Szeretnék elmondani egy történetet egy kisfiúról. Ez a kisfiú felült a vonatra, és ment egy vonattal, és felült mellé egy idős bácsi. És amikor felült mellé ez a bácsi, akkor látta, hogy mit keresett ez a kis fiú itt egy kis csomaggal, hova mehet ez magába, lehet elszökött a szüleitől, vagy vajon mi történhet vele, nem beszélgetett volna, de ott, hogy figyelte a gyermeket, szembeült a fiúval, és mind gondolkozott azon, hogy vajon mi lesz ezzel a gyermekkel, hol fog leszállni, vagy hova megy. És elérkeznek az egyik állomáshoz, mentek egy néhány kilométert, és a fiú, kisfiú nem száll le. Megkérdi a bácsi, hogy kisfiú, nem szállsz le? Nem szállok le, nem ide jöttem. Mennek tovább, eltelik több 10 kilométer, haladnak tovább a vonattal, megint megállnak, és tovább mennek az állomásra, a kisfiú megint nem száll le. A bácsi megint megkérdi, kisfiú, hát miért nem szállsz le? Segíthetek valamiben neked? Mondd el, hogy hova akarsz menni. Azt mondja a kisfiú, nem, én nem itt akarok leszállni, én még megyek tovább. Aztán mennek tovább, a bácsi már egyre jobban elgondolkozik, és egyre többet gondolkozik azon, hogy vajon mi lesz ezzel a kisfiúval, és elmennek már több száz kilométert, és a kisfiú még mindig nem száll le. Megérkeznek az egyik városhoz, és tovább mennek az állomásból, és kisfiú nem szállt le. Ekkor feláll a bácsi, és megfogja a gyermeket, kisfiú, mondd meg nekem, hogy te hova akarsz menni? Mondd meg, hogy miért nem száll eszre a vonatról, és miért vagy itt ezen a vonaton? Hova mész? Mondd meg nekem! A kisfiú megijedten azt mondja, hogy én azért nem szálltam le, mert az én apukám a mozdonyvezető. És én oda megyek, ahova ő megy. Ilyen a hit, amelyben folyamatosan megerősödünk. Nem látjuk, hogy hova tart, de akármilyen körülmény legyen, mi tudjuk, hogy hova tartunk. Nagyon sok dolgot kínál nekünk ma a világ azért, hogy megtagadjuk. Sok lehetőséget, hogy leszálljunk erről az útról. Hogy kiszálljunk erről az útról. De mi lássuk, hogy ki a mi atyánk. Legyünk méltóak. Aztán ott van az is, hogy azt mondja Pál apostol, az egymás iránt való szeretetben egyre inkább gazdagodtok. Amikor az emberek távol kerülnek egymástól, amikor az emberek közé bekerülnek, lehet távolság, lehet különböző dolgok, például munka, vagy hasonló dolgok, akkor érzik igazán, hogy milyen fontos az a másik személy. És akkor érzik meg igazán, hogy milyen nagy szükségük lenne egymásra. És egy ilyen helyzetben az a gyülekezet az egyre jobban szerette egymást. És olyan nagy dolog az, amikor az emberek, a testvérek, és a családban is így tudjuk egymást szeretni. Egyre jobban. Egyre inkább. Legyünk méltóak. Nem szeretnék a szeretetről beszélni, mert a délután is erről hallottunk. De mikor megemlíti, hogy méltóak vagytok Isten országához, akkor a szeretetet említi. Hogy egyre inkább növekedtek a szeretetben, gazdagodtok a szeretetben. Hadd mutassuk meg azt, hogy milyen fontosak is vagyunk, milyen fontos is a másik személy számunkra. Szeressük jobban egymást, és így is mutassuk meg, hogy hova tartozunk. Aztán ott van az is, hogy ezek a testvérek, ez a gyülekezet méltó lett az Isten országába ahhoz, hogy egy reménységben élt. Egy reménységben élt, és ebben a reménységben megerősödött. És Pál apostol itt is erősítette őket, hogy van egy Krisztus, amely visszajön. Van egy Krisztus, amely ti értetek meghalt. És ez meg fog büntetni azokat, akik nem hisznek. És nektek ad egy ajándékot, egy örök életet. És testvérek, itt a mi életünkben egy ilyen reménységgel kell éljünk. Akár mivel találkozunk szembe, akár mivel kerülünk szembe. Én azt hiszem, hogy messze nem tapasztalunk olyan dolgokat, mint amit a keresztények tapasztaltak az első századokban. De hitték azt, hogy van egy Úr Jézus Krisztusuk, aki megígérte, hogy visszajön, aki megjelenik az ő angyalaival, és elhozza az ő jutalmukat. Olyan sokszor reménykedünk, mint a föld életbe. Olyan sokszor reméljük azt, hogy talán a mi bántalmainkat majd itt a földi életben meg tudjuk valahogy torolni, vagy a Isten megtorlja. Azt mondja, hogy nem. Lesz egy utolsó nap, amikor nektek jutalmat adok, és azoknak, akik nem hisznek, akik nem ismernek engem, azoknak büntetést adok. Ti legyetek méltóak. Ti reménykedjetek tovább ebben. Szeretnék elmondani egy másik történetet egy kisfiúról. Mostanában ilyen kisfiús történeteket hallottam és olvastam. Ez a történet az előző századnak az elején a nagy gazdasági válságban történt. És lehet, hogy így is aktuális ez a dolog. Egy család volt, és az apuka ott a faluban nem kapott munkát, és nagyon szegények lettek. És arra kényszerült, és azt kellett mondja, hogy el kell mennem itthonról. Munkát kell keresnem máshol. És fogta a családot, a feleségét és a gyermekét, és azt mondta nekik, hogy most el kell mennem, de megígérem nektek, hogy a születésnapotokra hazajövök. A születésnapuk egy nap volt az anyának és a kisgyermeknek, és megígérte nekik, hogy a születésnapotokra hazajövök. És elment ez az ember, és munkát is talált az egyik nagyvárosba, de nagyon távol került a családtól, és nem is ment haza, mivel az is pénzbe került, és minél több pénzt akart hazaküldeni a családnak, meg persze az is egy napba került, míg hazamegy, és ezért inkább minél többet dolgozott, azért, hogy a család tudjon megélni, és hogy ne haljanak éjjel, vagy ne kerüljenek az utcára. Teltek a napok, a hetek, a hónapok, és ez a gyerek már nagyon várta a születésnapját azért, mert tudta azt, hogy az ő apukája hazajön. És az apukának a szülei ott éltek együtt a család, mondták, hogy nem biztos, hogy haza fog jönni apukád. De a kisfiú mondta, hogy apuka megígérte, hogy hazajön. És én tudom, hogy haza fog jönni. Eltelt az idő, és 10 nap múlva jött a következett a születésnap, és az anyuka és a kisfiú keresett 10 kis kövecskét, és ezekkel a kis kövecskékkel számolták vissza a napokat, mire az apuka hazajön. És eljött a nagy nap, az édesanya felöltözött ünneplő ruhába, elkezdett sütni, főzni, elég érdekes lehetett faluhelyen munkanapkor ünneplő ruhába lenni, de ez az édesanyja várta a férjét. A kisfiú felkelt korán reggel, kiment a kapuba, és azt mondta, hogy várom apukámat, mert azt mondta, hogy hazajön, mert megígérte, hogy hazajön. A szülők mondták, hogy mondjad a gyermeknek, a feleségnek mondták, hogy mondjad a gyermeknek, hogy jöjjön be, nem biztos, hogy haza fog jönni az apukája. Tehát az idő, eljött a dél, a kisfiút hívták be, hogy jön ebédelni, nem akart bemenni. Aztán eljött a délután, és megjött a faluba az utolsó vonat is, és az apuka nem volt rajta. Már az édesanyja is szinte lemondott, de a kisfiút még nem tudta behívni, mert látta, hogy még reménykedik. Eljött az este, és valahogy le kellett fektetni a kisgyermeket, és már azon gondolkoztak a nagyszülőkkel és az édesanyja, hogy hogyan hozzák be a kisfiút, és hogyan magyarázzák meg neki, hogy apuka mégse fog hazajönni. Egyszer csak egy nagy visítás hallanak, és felkiált az a gyermek, hogy apuka hazajött! Apuka hazajött! És a nyakábogik az apukájának, átöleli, és bemennek, és a kisfiú már azzal együtt ott az apuka nyakába el is alszik. És testvérek, arra gondoltam, hogyha egy kisfiú ennyire tud hinni az ő atyának, és egy apuka, egy édesapa ennyire meg tudja fogadni azt, amit megígért az ő gyermekeinek, akkor mennyivel inkább a mi mennyei atyánk meg tudja nekünk adni azt, amit mi megérdemlünk. Növekedtek a hitben, növekedtek a reménységben, növekedtek a szeretetben. És azt mondja Pál apostol, ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országában. Ilyen lelkületre van szükségünk. Azt látom, hogy nem üldöz minket senki. És felteszem a kérés, hogy ilyen hitre, ilyen szeretetre, ilyen hálaadásra miért van szükségünk arra, hogy üldözzenek bennünket? Miért kell megvárni azt, hogy a hatóságok vagy más emberek jöjjenek ide és oszlasszák fel a közösséget azért, hogy ragaszkodjunk egymáshoz? Miért kell elválasztanak családokat, testvéreket egymástól azért, hogy ragaszkodjanak egymáshoz? Miért kell Isten megpróbálja a hitünket azért, hogy megértsük, hogy mindenünket, az egész életünket ő rá kell fektetnünk? Legyünk méltóak. Keressük az Isten országát. Azt kell mondanom, testvérek, hogy engem megragadott az, hogy egy ilyen körülmények között ilyen csodálatosan beszél Pál apostolnak a gyülekezetnek. És amikor arra gondoltam, hogy talán rólunk mit mondana, akkor egy kicsit elszomorodtam volna. Azért, mert olyan országokban most is, ahol üldözik az egyházat, üldözik a kereszténységet, ott növekszenek. És itt vagyunk, mi szabadon hirdethetjük az igét, beszélünk arról, hogy hirdessük alkalmas vagy alkalmatlan időbe, beszélünk arról, hogy szeressük egymást, beszélünk arról, hogy higgyünk még erősebben az Istenbe, és mégse tudjuk ezt megtenni. Lehet, hogy nagyon elméleti a mi hitünk. Lehet, hogy nagyon elméleti a mi ismeretünk. És a mi cselekedeteink sokszor nem fedik azt, hogy kik vagyunk mi. Sokszor nem bizonyítjuk a cselekedeteinkkel azt, hogy mire hívott el minket Isten. És testvérek, az a vágy van bennem, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy amit Pál apostol mondott, imádkozzunk azért, hogy Isten tegyen minket méltóvá arra az elhíváshoz, amihez elhívott bennünket. És szeretném ezzel befejezni. Tegyen minket Isten méltóvá, és imádkozzunk egymásért, imádkozzunk magunkért. Elhívattunk valamire, megismertünk valamit. Az Úr Jézus Krisztus, az Isten kegyelmet tegyen minket erre méltóvá. Amen.
Magasztalunk téged, jó Istenünk, és köszönjük neked, hogy ezt a délutánt még lábaidnál tölthettük testvéri közösségben. Köszönjük mindazokat, akiket megváltottál, és véreden megváltott testvérek vagyunk, együvé tartozunk. Köszönjük Istenünk, hogy arra tanítasz minket, hogy becsüljük, tiszteljük egymást. A te nevedben, a te nevedért, te miattad, kérünk segíts meg, és kérünk, hogy a mi szeretetünk és a mi egymás és te feléd való tiszteletünk olyan legyen, hogy azok is, akikre az ítélet vár, meg tudjanak menekülni az örök haláltól, az örök ítélettől, és tudjanak csatlakozni te hozzád. Istenem, az Úr Jézus nevében kérünk téged, irgalmadból, kegyelmedből, cselekedd meg ezt velünk és bennünk, egyedül a te dicsőségedre, és bármi jön az életünkben, segíts, hogy kegyelmed és békességet kísérjen. Amen.